Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázom, mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a területen jártas szakember, magyarul egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a dadogás pszichológiai hatásait igyekszünk megérteni, mindenek előtt dr. Lajos Péter, pszichoterapeuta, logopédus segítségével. Mi számít dadogásnak?
Azt nevezzük dadogásnak, hogyha beszédnek az elemei, azok három, úgymond tünetet mutatnak, tehát három tünete van. Az első legfontosabb tünet, ha a beszéd folyamatban szünetek állnak be. Ezeket hívjuk elakadásnak, vagy blokknak. Bemutatom. Tehát az illető nem tudja elkezdeni a beszédét. Hívjuk ezt út elzáró blokknak is, tehát hogy egyáltalán nem tudja folytatni a beszédét. A második tünet az elnyújtás, vagy prolongáció, amikor a dadogó elnyújtja a beszédét. A harmadik pedig az ismétlés, lés, vagy a repetitíció, amikor szótagokat, hangokat megismétel. Van egy mondás, ami azt mondja, hogy nincs dadogás, csak dadogások. Tehát annyiféle dadogás van, ahányféle dadogó. Tehát ez egy elég széles skálán mozog.
Azt akarja mondani, hogy minden dadogó máshogy dadog?
Így van. Tehát van, akinél észre se vesszük, hogy dadog. Volt már olyan páciensem, aki eljött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy hallod, most dadogtam, és hát én nem hallottam. De ő belülről érzékelt a saját dadogását.
Ez nem projekció volt? Tehát, hogy ő azt hitte, hogy
dadog? Nem, tényleg, ő dadogott. És vannak olyan dadogók, akik pedig olyan súlyosan dadognak, hogy nem tudnak megszólalni, és minden szónak a kimondása az hatalmas nehézséggel jár a számukra.
Hol tart most az orvostudomány, hogy meg lehet ezt határozni, hogy pontosan mi váltja ki mindezt? Mert genetikusnak, traumatikusnak mindenfélét lehet olvasni, mármint az eredetét tekintve, hogy voltaképpen ez mitől alakul ki?
Én erről azt gondolom, hogy a dadogás az egy beszéd feszültség, tehát az érintett egy feszült állapotba kerül, amikor beszélne. És ez a beszéd feszültség, ez egy belülről jövő feszült állapot. Kétfajta feszültséget vagy szorongást szoktunk megkülönböztetni. Az elsődleges feszültséget, tehát amikor egy belső feszültség létrehozza magát a dadogásnak a tüneteit, tehát ezeket a beszéd tüneteket, és van egy másodlagos feszültség, amely abból adódik, hogy az illető tudja magáról, hogy dadog, egy olyan helyzetbe kerül, ahol beszélnie kell, és fél attól, hogy elkezd dadogni. Ezt a jelenséget hívjuk beszédfélelemnek, tehát a dadogó egy idő után elkezd félni a beszédtől, és azoktól a helyzetektől is, amikben ő neki beszélnie kell.
Tehát előbb van a dadogás, ez kivált egy szorongást, és a dadogástól való félelem fokozza aztán a később izgalmat.
Szerintem előbb van a szorongás, egy belső szorongás, ebből jön a dadogás, és aztán a helyzetekben a dadogó tapasztalja magáról, hogy neki milyen nehéz beszélni, és ez váltja ki ezt a másodlagos szorongást. És az érintettek ezt érzékelik, tehát akik eljönnek hozzám terápiába, erről panaszkodnak, hogy ők elmennek egy társaságba, és ott nem tudnak megszólalni, mert félnek attól, hogy elkezdenek majd dadogni.
Az eredendő szorongást, tehát ami kiváltja a dadogást az ön értelmezése szerint, az milyen típusú félelem vagy szorongás?
Az egy belső méről jövő félelem, az akár egy gyerekkori feszültségből is adódik, vagy akár a mindennapi életében egy olyan tudattalan feszültség, amelyik őt valahogy nyomasztja.
Ez bizonyított?
Ezt én így tapasztaltam. Értem. Tehát, hogy így a terápiák során úgy láttam, hogy van egy belső feszültség, amit föl kell oldani, és akkor tud a dadogás is megváltozni.
Arra van valami magyarázata, hogy ez miért itt nyer ki bontakozást? Tehát a beszéd során? Hogy miért itt történik ez a kisülés? Ez a belső feszültségnek a kibontakozása?
Nekem erről van egy nagyon fontos elméletem, hogy miért a beszéd kapcsán. Mi végeztünk ezzel kapcsolatos kutatásokat is, ez pedig én 5-10 mondatban elmondhatom, hogy ez miről szólt, tehát ez a kötődés szerepe a dadogás kialakulásában. Ugye a gyermek, a csecsemő az a szüleire van utalva fizikálisan, és eközben egy érzelmi kapcsolatba is kerül a szüleivel, és ezt az érzelmi kapcsolatot nevezzük mi kötődésnek. És ha ez a kötődés valahogy, ez a korai kötődés kapcsolat sérül, akkor ennek következtében szorongás vagy depresszió alakulhat ki. És ez a kötődés, ez a korai beszédben, interakcióban jelenik meg, tehát az anya és gyerekek között, a gondozó és a gondozott közötti interakcióban, kommunikációban jelenik meg. Például a gyerek mosolyog, a gyerek sír, a gyerek gesztusokat tesz, és erre az anya válaszol. Egy magyar pszichoanalitikus, Kranicai Sára azt figyelte meg, hogy 2 és 4 éves kor között a dadogó gyerekek egy szeparációt élnek meg. A szeparáció azt jelenti, hogy valahogy elválasztódnak az édesanyjuktól, tehát a gondozó szemétől. Akár kórházba kerülnek, akár az anya kerül kórházba, akár elutazik valahogy az anya, tehát hogy elvesztik egy időre az anyjukat. Tehát a kötődés egy traumát szenved, ez az érzelmi állapot, és azért a beszédben jön elő ez a feszültség, mert a beszéd van, ott 2 és 4 éves kor között egy nagyon fontos állapotban. Tehát a beszéd egy érzékeny állapotban van. Úgy hívjuk ezt az időszakot, hogy ez az én fejlődésnek egy fontos időszaka, amely itt összeér a beszéd fejlődéssel. A beszédben is megjelenik az én. Énnel kezdődnek a mondatok, ez a mondatokban beszélésnek az időszaka.
Ön tulajdonképpen azt állítja, hogy a dadogás mögött voltak éppen mindig valami gyerekkori kötődési zavar húzódik meg, és ez indukálja?
Én ezt gondolom, és ez bizonyította a kutatásokkal is, kollégák is megfigyelték, hogy a gyerekeknek a családi kapcsolatai bizony zavartak, terheltek, magányosak ezek a gyerekek, tehát hogy valamilyen kötődési zavar állhat a dadogás mögött. Persze nem mondhatom, hogy ez egyetlen helytálló nézet, hiszen a világon számtalan nézet van, és nem is beszélünk ugye a dadogás okairól, hanem elméletekről beszélünk, tehát teóriákról, feltevésekről beszélünk, tehát nagyon sok elképzelés van arról, hogy mi is a dadogásnak az oka. Ez egyfajta feltételezés, nyilván én pszichológus vagyok, azt is érzékelem, hogy a pszichológusok másként közelítenek a dadogáshoz, az orvosok másként, a nyelvészek is másfajta.
Ők mit mondanak?
A nyelvészek, hát ők a beszédfejlődésben látják a problémát. Erről ezzel kapcsolatban is végeztünk vizsgálatokat, mert az volt az én kérdésem, hogy vajon miért a beszédet támadja meg ez a probléma. Tehát, hogy egy érzelmi probléma okozza a dadogás kialakulását, miért nem bepisilés lesz, miért nem hajkitép, és miért pont dadogás lesz ebből. És azt próbáltuk igazolni, hogy ezeknél a gyerekeknél van-e egy olyan beszédfejlődési, nyelvi probléma a háttérbe, amely őket érzékenyé teszi a dadogásra. Nem tudom, hogy ez érthetően hangzik-e. Ugye van egy olyan modern elképzelés is, hogy a dadogás tulajdonképpen egy 3 lábon álló asztalka, tehát kell hozzá, tehát egy alkati hozott érzékenység, kell valami, ami kiváltja ebből az érzékenységből magát a problémát, ezt ugye angolul triggernek vagy ravasznak hívjuk, ez tehát valahogy felszínre kerül, és van egy nagyon fontos tényező, ez, hogy amikor a probléma megjelenik, akkor ez képes lesz rögzülni. Tehát idegen szóljon, manifesztálódik ez a probléma.
Kifejezésre jut.
Igen, igen, és rögzül. Kialakul egy kóros egyensúly a családban, tehát megjelenik egy dadogó gyerek, akkor a család alkalmazkodik az ő dadogásához.
Ezt hogy kell elképzelni?
Mondok egy példát. Volt egy fiatal ember, aki azután kezdett el dadogni, hogy az édesapja bejelentette, hogy elköltözik otthonról, mert összeismerkedett egy másik hölgyel. És akkor a család megijedt, most mégse váljunk el, mert hát a gyerek elkezdett dadogni, elkezdett hozzám járni terápiába a fiatalember, elég hosszan járt terápiába, és azon gondolkoztam, hogy vajon miért is nem javul ez a fiú, és rájöttem arra, hogy senkinek nem érdeke az ő javulása, mert hiszen a dadogásával összetartja a szüleit. A dadogásával a szülei odafigyelnek rá, foglalkoznak vele, és még a nagymamának is adott programot, aki szerdán és pénteken hozta hozzám foglalkozásokra, egy kicsit szarkasztikusan, de a nagymamának is sem volt érdeke, hogy a gyerek dadogása megjavuljon, mert hiszen neki volt egy programra szerdán és pénteken délutánra.
Ezek ugye nem direkt megvalósuló lépések, ezek zsigeri.
Ez egy kicsit ilyen karikaturisztikusan próbálom azt érzékeltetni, hogy bizony a családi működés, az is hozzáidomul a gyermek dadogásához, föntartva azzal a dadogást, hiszen elveszi azzal az önállóságát, a gyermek egy kényelmes szerepbe kerül, hiszen mindent elintéznek helyette, odafigyelnek rá, és az ő érdekesem tudattalanul, az ő érdekesem az, hogy megszabaduljon a dadogásától.
Igen, de azért itt van egy ellenmondás, hogyha elviszik szakemberhez ezt a fiatal srácot, akkor a család mégiscsak szeretné, hogy megjavuljon, vagy javuljon az állapota. De végső soron ők mégis abban érdekeltek, hogy ezt a dinamikát fenntartsák, hogy a srácnak megmaradjon a dadogása?
Hát biztos szokottan is olyasmit csinálni tudatosan, amivel nem teljesen ért egyet, vagy belül nem tud azonosulni. Tehát, hogy kötelességszerűen persze ők megteszik ezt a dolgot, vagy hát azon is vannak tudatosan, hogy ez megvalósuljon, de belül lehet, hogy attól jobban szoronganak, hogyha szétesne a család.
És ilyenkor maga az érintett, adott esetben ez a fiú?
Ennek nincs tudatában.
Nincs tudatában. De ő ellen is tart annak, hogy ez megjavuljon?
Nem hiszem. Neki ez egy nagyon jó helyzet volt. Én azt vettem észre, hogy amikor hozzám jött például a foglalkozásra, akkor sokkal hamarabb megérkezett, mert annyira jól éreztett magát, és nem akart elmenni. Tehát ő egy kicsit úgy lubickolt is ebben a helyzetben.
Tehát a figyelemhiány
is így van,
megjelenik.
Így van, igen. Szerintem igen.
Azt mondja, hogy szinte mindig valamifajta kötődési zavar megfigyelhető a gyerekkorban, mind keltetője mindennek. Azok az emberek, akik felnőtt korban dadognak, de nem jártak ennek utána, nem néztek ennek a mélyére, nem is biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy gyerekkorukban mi érte őket, és voltak éppen ők miért dadognak?
Így van, akik, ha az a kérdés, hogy felnőtt korban is el lehet kezdeni a dadogást, ha el is kezdi valaki a dadogást, annak mindig volt egy korábbi megjelenése, mert a dadogás az nagyon gyakran ilyen hullámzó, tehát, hogy megjelenik, aztán elmúlik.
Ennek egyébként van azok a zárójeles kérdés?
Hát például az, hogy egy egész másfajta életvitelre tér át a dadogó, vagy egy nyugodtabb környezetbe kerül.
Tehát ezzel magyarázza azt is, hogy sok szülő arról számol be, hogy vannak időszakok, amikor nagyon dadog egy gyerek, még van olyan időszak, amikor teljesen elmúlik.
Így van. Van egy olyan téfit, ugye arról is beszéltünk, hogy beszélünk a téfitekről, hogy a dadogás kinőhető. Ilyen, hogy kinőhető, vagy kinővi valaki a dadogást, ilyen nincs, de olyan, hogy spontán javulás megvalósul, tehát, hogy önként ellenül létrejön a javulás, ilyenről tudunk, és igazolták is különböző kutatásokkal, hogy a spontán javulás előfordulásának az oka az, hogy mondjuk valaki egy nyugodtabb életvitelre tér át, vagy megváltoznak a kapcsolatai.
Tehát, a szorongás, ami kiváltotta, megszűnőben lesz.
Így van. Tehát az én elképzelésem szerint van egy gyermekkori szorongás itt a háttérben, de amikor tulajdonképpen a dadogás lángra kap, vagy amikor a dadogás a páciensnek igazi problémát jelent, ott mindig van az adott élethelyzetében valamilyen plusz feszültség, amit meg kell keresni, és azt kell kezelni.
Arra vonatkozott az eredeti kérdésem, hogyha valaki felnőtt korban, nem tudom, már 20 éve dadog, és segítséghez fordul, elmegy önhöz. Ő nem tudja azt, hogy ő azért dadog 20 éve, mert gyerekkorában érte őt egy ilyesfajta kötődési baj.
Hát azt gondoljuk a kötődési problémákról, hogy ezek a kötődési problémák, azok később is meghatározzák az embernek az életét. Tehát, hogy viszonyul másokhoz, hogyan tud emberekkel kapcsolatba kerülni. Tehát nem azt jelenti, hogy ott történt velem valami trauma, és az okoz neki ilyen problémákat, hanem az, hogy az egy folyamatos hatással volt az ő életére.
De ő nem tudja kiváltókat, ha jól sejtem, terápia nélkül.
Hát azt sejteti, hogy neki a kapcsolatok nehezen mennek, hogy az emberi érintkezés nehezen megy.
De ezt már írhatja a dadogás számlájára. Tehát
így van, így van, így van. Hát ezt mondtam, hogy ez a fajta másodlagos szorongás, hogy nagyon gyakran a páciensek a másodlagos hatásokat látják. Dadogás az egy belső konfliktusnak a tünete. A belső konfliktus azt jelenti, hogy ha van egy belső konfliktusunk, akkor kell, hogy legyen egy külső konfliktus is. A külső konfliktus az valahogy belsővé vált. Tehát a külső konfliktus egy élő személlyel való konfliktusom. Tehát mondjuk az apám egy szigorú ember volt, akitől félnem kellett. De ez a félelem, ez belsővé válik, és ezért mindenféle olyan emberrel, akivel én pozicionálisan hátrányos helyzetű vagyok, tehát mondjuk a főnökömmel, a tanárommal szemben, ezek a korábbi félelmek, feszültségek újra aktualizálódnak. Tehát az illető nem tudja összekapcsolni automatikusan, csak azt érzékeli, hogyha neki beszélnie kell mondjuk a főnökével, akkor feszültséget él át, és akkor elkezd dadogni. És a dadogóknál ez egy nagyon jellemző dolog, hogy ők az úgynevezett autoriter személyekkel, az olyan személyekkel, akik számukra valamilyen szempontból fölöttesei, azokkal szemben, ugye gyerekkorukban ezek a szüleik voltak, vagy a tanárok, később a főnökük, ezekkel szemben kiéleződik a dadogás és a beszédtünetek. Tehát ezt mondom én, hogy amikor feszült állapotba kerül valaki, akkor az attól van, hogy egy emberi kapcsolatba lesz feszült. Tehát ha egy dadogó otthon van mondjuk és a fürdőszobában a tükörrel beszélget, akkor ilyen feszültséget nem él át.
És nem is dadog?
És lehet, hogy nem is dadog, sőt, igen. Sőt, van olyan, volt olyan páciensem, akinek hierarchiája volt arra nézve, hogy kivel és hogy dadogott. Tehát mondjuk, ha otthon volt és játszott a játékaival, akkor semmi problémája volt. Ha hazajött anyu, akkor már egy kicsit jobban dadogott, mikor vele beszélt. Ha apu hazajött, akkor még jobban. Ha kiment az utcára és elment fornettit venni a fornetti árusnál, már jobban dadogott, és az iskolába felszólították felelni, az volt a legmagasabb fokú probléma.
Tehát
feszültség.
A tét növekedésével kezdett el
dadogott. Igen, igen.
Ugye legalábbis a statisztikák szerint 70 millió ember
így van,
a világon.
Így van.
Ez
így
körülbelül van. A világ populációjának az 1%-a, ami még érdekes,
igen.
Hogy a nemek aránya az
3-1. Olaszországnyi mennyiségű ember.
Jó, olaszországi igen, mennyiségű igen, ember. Igen.
Tehát nem kevés.
3-1 arányban a férfiak javára figyelhető meg a dadogás, ez is érdekes, és 65%-ban már 3 éves kor előtt kialakul, 85%-ban 3,5 éves korig. Mikor hibázik egy nagyot a szülő, ha észrevesz egy ilyet? Mert hogy ez azért kiderül, hogy viszonylag korán tetten érhető mindez. Ugye azt lehet olvasni, legalábbis én laikusként ilyesmitre bukkantam, vagy bukkantunk kolléganőmmel együtt, hogyha valaki szülőként nem is azt mondom, hogy hibáztatni kezdi a gyereket, de valami nagy-nagy kontrollt próbál a gyerek fölött érzékeltetni, vagy gyakorolni, az nagyon tud zavaró lenni a gyerek dadogására nézve.
Így van. Fején találta a szöget, mert azt tapasztalhatjuk dadogokkal foglalkozva, hogy a dadogok környezetében mindig van egy domináns személy.
Valamelyik
szülő például, tehát valamelyik hozzátartozó, vagy nevelőszülő, tehát mindig van egy domináns személy, aki kontrollálja a helyzetet. És ugye, aki tudjuk, hogy a dadogók nem szeretik, hogyha őket irányítják vagy kontrollálják. Hát nyilván az nem szereti, hogyha kontrollálják, akinek rossz emlékei voltak arról, amikor gyerekkorban őt kontrollálták. Tehát valóban a dadogás mögött egyfajta ilyen kapcsolati minta is állhat. Hogy mit tehet a szülő? Ugye azt szokták mondani, hogy 3 hónapot a dadogás megjelenése után várjunk, és akkor forduljunk szakemberhez dadogással. Tehát én azt javaslom, hogy minél előbb, ha érzékeli a szülő, hogy a gyerek dadog, tehát ilyen tünetei vannak, minél előbb érdemes szakemberhez fordulni. Azért van erre szükség, mert hogy amikor a dadogás kialakul, és a gyerek elkezd dadogni, minél inkább dadogva beszél, annál inkább tudatosul benne ez a dadogás, és az, hogy én dadogó vagyok, és ezeknek az úgynevezett másodlagos neurotizáló hatása, már pedig az, hogy ez egy rossz dolog, hogy én dadogok, mások is érzékelik ezt a dadogást, amit a dadogó is érzékel. Tehát egy olyan sérüléseket szenved el a gyerek a dadogása közben, amit egy terápiával igen könnyedén lehet orvosolni.
Az ő önképük, az általában, tudom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit általános, de az, hogy ők egy kicsit ilyen csökkent értékűnek látják magukat, már abból fakadóan, hogy gyerekkorukban ez kialakul, adott esetben megszégyenítették őket, kisebb rendőrségi érzése lett, nem mer felszólalni az órán, nem mer beszélni, kinevetik. A lányok már egy picit másképp néznek rá, mint a nem dadogókra. Ez okozhat benne egy ilyen kisebb rendőrségi érzést?
Így van, volt egy páciensem, aki vonattal jött hozzám terápiás órára, és a jegypénztárban kért jegyet, és mondta, hogy jó napot kívánok, utána viszont nem tudott megszólalni, és alig tudta kinyökögni, hogy mit is szeretne. Mire végül sikerült kimondani, és a jegypénztáros adta neki a jegyet, és úgy köszönt el tőle, hogy szia. És a páciensem ezt úgy fordította le magába, hogy amíg a pénztáros nem tudta, hogy ő dadog, akkor tisztelettel beszélt vele, és azt mondta neki, hogy jó napot kívánok. Amikor meglátta, hogy dadog, akkor meg leértékelte őt. De ez az érzés, ez belőle jön, belőle fakad, nem tudom, hogy ez értető-e.
Nagyon világos példa bizony.
Tehát benne van, és ezt fordítja ki a világra. Ez jöhet abból, amit ön is mondott, hogy a gyerekkorában hogyan viszonyultak hozzá. Ezért még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy minél előbb a terápiába vigyük a gyereket, mert ezektől a hatásoktól is meg tudjuk óvni őket.
Tehát ez valami pokoli démonokat eredményezhet valakiben. Tehát olyan projekciókat, olyan dolgokba láthat bele rengeteg mindent, aminek végső soron mindig az az eredménye, hogy ő egy csökkent értékű ember, ami azért egy elég nehezített életet eredményezhet.
Hát én azt tapasztaltam, hogy a dadogó pácienseknek például a kezelés, a terápia az nem olyan, mint egy másik páciensnek. Az ő számukra a terápia az fölér egy kínzással. Miért? Azért, mert beszélniük kell. Tehát ez olyan, mintha egy mozgássérültnek, egy nyomaréknak tornáznia kell. Tehát nekik beszélniük kell, meg kell nyílniuk. Tehát egy olyan alapvető ellenállás, ellenérzés van, de abból adódóan, amit ők korábban átéltek. És egy dadogó igen gyakran nem tudja megkülönböztetni azt, hogy valaki egy segítő szándékkal fordul hozzá, vagy pedig piszkálni akarja. És ezért a segítő szándékú közeledést is nagyon gyakran elhárítja.
Mert hogy az ő osztályrészük mondjuk gyerekkorukban az nagyon sokszor a piszkálódás és a gúny?
Hát a gyerekek nem is panaszkodnak erről, de az tuti, hogy egy gyerekdadogó átélhet ilyet, hogy csúfolják. Tehát biztos, hogy átélt. Nem tudom, hogy volt-e ön olyan helyzetben, amikor valamit nem tudott. Tehát mondjuk kiszólították a táblához, és nem ment a matek példa.
Fején találta a szemét.
Ez az emberben akár egy traumatikus érzésként is megmarad. Egy dadogó számára rengeteg ilyen helyzet van a beszédével kapcsolatban.
Említette, de olvastam is erről, hogy az ellenségeskedés, vagy az ellenséges magatartás, az gyakran megfigyelhető. Ez pontosan a frusztrációjából fakad?
Így van. Így
tehát
van.
A sérülés veszély elkerülése véget.
Pontosan.
Azt feltételezi, hogy gúnyolódni fognak rajta, bántani fogják őt, ezért inkább gorombább vagy távolságtartóbb az emberekkel?
Így van. És a terapeutával is. Tehát tüske bökik. tehát olyanok, mint a tüskések lennének.
Hát akkor nagyon megdolgoztatják önöket, mint a bizalmukban.
Így van. Amit tapasztalok, a legjobb kezelés egy dadogó számára az úgynevezett komplex kezelés, az összetett kezelés. Tehát lehet ebben pszichoterápia is, de nagyon gyakran helyet kap a beszédnek a gyakorlása, a beszédtechnika.
Tehát a logopédus már nem, hogy kihagyhatatlan sokszor.
Szerintem igen.
Sokan megfutamodnak egyébként? Tehát elkezdik, csak amikor rájönnek arra, hogy itt megkettőzött erővel kellene szembenéznem azzal, ami az én fogyatékosságom, és ehhez azért nagyon komoly erőforrásokat kell majd előbányásznom magamból, szóval sokan sarkon fordulnak, és azt mondják, hogy ez már lehet, hogy nekem nem megy.
Nagyon jót kérdezett, mert hogy ez nagyon is így van, és ez nagy fejtörést okoz nekem is, mint terapeutának, mert azt tapasztalom, hogy a dadogók összehasonlít a más típusú páciensekkel, nagyon kevéssé motiváltak, nagyon kevésbé érzik a terápiát, sokkal inkább kihasználják az úgynevezett másodlagos betegség előnyöket. Ez azt jelenti, hogy a dadogásukból úgynevezett előnyökhöz is jutnak. Ezek olyan előnyök, hogy hát háttérbe szorulva is ugyanoda el tudnak jutni, mert mások elintézik helyettük azt, amit nekik kellene.
Erre látott példákat? Tehát, hogy
hát így van.
Lehet, hogy borzasztó nagy csacsaságot kérdezek, de ez csak az én megfigyelésem. Ha csak ugyanígy van, aztán már kijavít. Az miért van, hogy a dadogás az nagyobb gát, vagy nagyobb szégyennel jár, mint mondjuk egy mozgásszervi betegség?
Nagyon jó. Igen. Ezzel én is sokat gondolkoztam, mert azt mondta egy páciensem, hogy ő egy krépinek érzi magát, mert nem tud venni a boltban másfél, vagy egy fél kiló kenyeret. És nem értettem, hogy ez hogy lehet, mert ha én be vagyok rekedve, vagy hallássérült vagyok, vagy bármilyen beszéd problémám van, mégis megoldom ezt a helyzetet.
De miért szégyenül meg jobban adott esetben egy időszakosan előforduló, nem annyira súlyos dadogástól, mint egy nem annyira látványos, de jelenlévő mozgásszervi baj esetén?
Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés.
Valamitől jobban tartanak ettől az emberek, és nagyobb gátak és frusztrációt.
Így van. Tehát ez érzelmileg számukra egy szégyent jelent. Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy ez miért van. Ilyen dadogás szerintem egy önállósodási probléma is, ugye erről is gondolkodtam sokat, mert ugye az önállósággal is nagy mértékben összefügg, hiszen a beszéd az egy önálló gondolatoknak a kifejezése, és ehhez társul az, hogy az ember önállóan cselekedjen az életében, maga gondoskodjon saját magáról, és a dadogás az gyakran ebben meggátolja az embert.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Lajos Péter után következzék Őze Áron, Jászai Mari díjas színész, rendező, színházigazgató. Már édesapja, a legendás színész, Őze Lajos is megküzdött a dadogással. Ő pedig, bár jóval kisebb mértékben, de úgy véli, tőle örökölte ezt a beszédzavart.
Édesapád Őze Lajos, kiderült számodra, hogy miért dadogott?
Hát igen, ezt ő maga mesélte el, illetve nem mesélte erről sokat, vagy nem nagyon beszélt erről sokat, mert ez azért egy nagy trauma volt. Gyerekkor őt nevelőszülőkhoz adták a szülei, nagyon vadregényes családban nőtt föl, hogy finoman fogalmazzak. Édesapja többször eltűnt a családi fészekből, aztán évek után hazaérkezett, vagy haza csöppent, és akkor az én nagymamám, Mamika, az háromszor ment hozzá, és kétszer vált el tőle, úgyhogy...
Nagy szerelem volt
igen,
akkor.
Igen. És ezek az eltűnések, ezek azért nem kis traumát okoztak a családnak, és volt egy idő, amikor szakácsnőként dolgozott a nagymamám, édesapám édesanyja, és nem nagyon bírta a gyereknevelést meg a munkát együtt. Na mindegy, egy kis időszakra nevelőszülőkhöz került. De ott pedig verték a hátát, és verték a fejét.
Meg nem tudott bilinülve pisilni, vagy nem akart.
Igen, valami ilyesmi volt a háttérben, vagy nem akart, igen, és hát ezt az eszközt használta ott pedagógiailag az a nevelőszülői pár, És erre történt állítólag ez a kommunikáció képtelenség, vagy ez a nagyon súlyos dadogás, ami egy pszichés dadogás volt, nem egy képzés irányú, hanem egy pszichés.
Mennyire volt ez súlyos? Te hallottad őt dadogni?
Nem. Én felfedezem most már, felfedeztem, hát nyilván én 14 éves voltam, mikor ő meghalt, tehát szinte kiskamasz, előtte nem, de most már felnőtt fejjel, ha hallok vagy látok filmet, vagy hallok tőle bármilyen hanganyagot, akkor felfedezem a beszédjében azokat a megoldásokat, azokat a saját térképet, azokat a túlélési technikákat, ami az ő beszédjében arról szól, hogy hogy tudja ő ezt leküzdeni.
Hogy csinálja ezt, csak hallom, hogy beavatódjunk? Tehát a színész fül mit hall ilyenkor?
Hát kezdeti K, kezdeti T-ket H betűvel megnyomja például, ami szinte nem is hallható, de tehát aki ezt ismeri, az felismerheti. Koncentrál például, és erősen kiejti a magánhangzókat. Tehát a magánhangzók a magyar nyelvben az akadást és a dadogást nagyon, hogy mondjam, segítik, illetve simává tehetik. Hosszú magánhangzókat mondott rendszeresen, hosszú ókat, hosszú ákat, hosszú éket.
Az indokolt jobban megnyomva?
Igen, egy picit igen. Tehát ezek ilyen kis nagyon észrevehetetlen kis pluszok, amik technikák, amik beidegződnek egy idő után, és segítik a kommunikációt. De ő annyira dadogott, hogy effektív kommunikáció képtelen volt. Tehát nem csak akadozott, vagy időnként megakadt, hanem ő 45 percig felelt. Tehát erről vannak ilyen történetek is, hogy nagyon sokat segített neki egy magyar tanára, meg Sári Irona, aki az osztályfőnöke volt általános iskolában, és ez a magyar tanár, ez szintén fogyatékkal élő volt, ember erről mai napig megy a vitatkozás, hogy ez a dadogás és az akadás, egyetem dadogás, az fogyatékossága vagy nem. Ez egy másik történet. Például, mert ez a magyar tanár, ez például 2 centis szódás üveggel tanított, és volt jelen az osztályban, tehát alig látott. Igen. És akkor ő azt mondta, hogy kérem szépen, most mindenki csöndben van, mert ő zajos felel, és akkor ő 45 percig felelt, mert tudta, hogy tudja az anyagot, csak nem tudja elmondani, illetve 45 percig tart.
Ez milyen szép történet, hogy ember, aki valószínűleg átélte a csökkent értékűséget, és a tökéletlenséggel, a saját tökéletlenségével kellett összemesüljön, mennyire empatikus volt a pedagógusként.
Igen, viszont a környezet, tehát a szentesi kisvárosi környezet, ők egész a város szélén laktak, az Árpád utcában, át lehetett látni Szegvára. A környezet viszont nem volt ilyen kíméletes, sőt. Igen, hogy ne, az nagyon kegyetlen. Mert ő így fogalmazott, hogy a bénán segítenek, esetleg a látássérülten is segítenek, de a dadogós csak kiröhögik és kiközösítik. Úgyhogy ő nagy magányt élt meg ebben, és aztán rájött, hogy senki más, csak saját maga fog tudni ezen segíteni, és saját magát húzta ki a gödörből. Méghozzá fennhangon való olvasással. Tehát,
így gyakoroltak. Igen. Aztán rögtön áttérünk majd rád is, csak még egy kérdés erejéig, hát ha tudsz erre egy megoldóképletre szolgálni, hogy van egy ilyen nehezített pályát bejáró, traumatizált fiú, mint édesapád, aki aztán sokak szerint a valaha volt legnagyobb magyar színész, mert én nem egy-két fiataltól vagy korabelitől ezt hallom, és mégis, és ezt ő soha nem titkolta, az alkohol felé fordult. Szerinted ennek lehetett köze a dadogásához?
Hát annyiban mindenképpen az alkohol is egy feloldás, tehát egy görcsnek a feloldás, egy feszültségnek a feloldási eszköze, ami hát lehet róla vitatkozni, és nem is kell nagyon, mert azért úgy, tehát én sem tartom ezt egy jó megoldásnak ilyen értelemben, de hogy ezzel a görcsel, ezzel a feszültséggel függött össze, ezzel az önbizalom hiánnyal, vagy azzal, hogy ő szeret elbújni, szeret, tehát ő a színpadon érezte magát igazán jól, és a civil élettel, akár a család élettel is mondhatnám, hiszen a mi családunkban 78-ban volt egy válás. Ezt kevesen tudják, de az én szüleim elváltak. Aztán ugye 78-ban megszűnt a apuval való élet, vagy létközösség, és aztán ő 84-ben halt meg. Nagyon jó volt a kapcsolatunk egyébként, mert két fiát, engem meg a bátyámat egyszerűen kiskorunk óta már felnőtt férfiként szerette, és nagyon büszke volt ránk, de a családi élettel sem tudott igazán mit kezdeni. Egy dologgal tudott mit kezdeni, a színházzal és a színpaddal, vagy a filmmel, vagy a rádiójátékkal, vagy bármi olyan, amiben más bőrébe bújhatott bele.
Nem saját maga.
Igen.
Nyilvánult meg, de azt mondott, hogy nem tudott mit kezdeni a családi léttel. Azt hogy kellett képzelni? Nem volt egy ilyen szeretetteljes, figyelmes, empatikus, mindig jelenlevő és gátlások nélkül beszélgetni képes ember?
De. Amikor nem oldotta a feszültséget alkohollal, akkor viszont agresszív volt. És ez egy nagyon nagy kereszt. Hihetetlen és halatlanul jó humorú és egy nagyon jó partner volt apukaként, és számtalan nagyon jó gyerekkori emlékem van arról, amikor ő hát apa volt is partnerünk, de azok is olyan emlékek, amik kis gyermekként vagy gyermekkorban inkább félelmet váltanak ki, mert azt is olyan hevülettel, olyan intenzitással, olyan teljes erőbedobással űzte és művelte a velünk való játékot is például, hogy az nagyon sok esetben egy kis gyermeket inkább megrémít és megijeszt. Ugyanakkor a világ legédesebb és a legaranyosabb embere volt, csak mondom mindent ilyen hévvel. És aztán pedig, ha az alkohol szerepet játszott a mindennapjaiban, akkor viszont sajnos ott történtek a problémák, mert akkor már megértük ennek mi is egy kicsit a traumáját, úgy értem a bátyám meg én, mert amikor nem mersz kimenni pisilni, és inkább bepisilsz az ágyba, mert apu hazajött, és egy-két... Igen, és mit tudom én, elrepül egy asztalon a szomszédos nappaliban sajnos, és már egész kis gyermekkorod óta a jó anyádat félted, hogy na vajon mi van, akkor azért az nem egyszerű helyzet. Aztán történt is emiatt, alapvetően emiatt egy válás. Hozzáteszem azt is, hogy itt a gyerekkorról beszéltünk vele tekintetben, beszéltünk az állandó magában és magával hordozott feszültség és önbizalom hiány és egy csomó minden, de azt is el kell mondanom, hogy én 70-ben születtem, a bátyám 69-ben, amikor a bátyám megszületett, akkor derült ki nála a nyirokrák. Tehát akkor diagnosztizálták a nyirokrákot, bátyám születése után közvetlenül, és akkor azt mondták neki orvosok, hogy 3 hónapja van hátra, vagy pedig 15 éve. Ezt így, én fogalmam sincs, hogy akkor ezt az akkor orvosi körülmények között hogy tudták ezt így belőni, de így megmondták, és hát megint csak azt mondom, szerencsére az utóbbi vált be, mert a bátyám 15 éves volt, én 14, amikor apu meghalt, de ő végigcipelte ezt a betegséget minden járulékkal együtt.
És ez is okozhatott benne egyfajta agressziót?
Persze. Hát agressziót is, meg feszültséget, meg levezetést, Nem. Mi csak úgy játszottunk, tehát, hogy vagy ő úgy játszott velünk, hogy mit tudom én, mi egy nagy belmagasságú lakásban laktunk, ez egy 360-as belmagasság, és akkor engem csak egy pusztán szeretetből megölelt és földobott, akkor nekem koppant a fejem a plafonon. Na most ez 360-as magasságot jelent, el lehet képzelni, hogy milyen hevület volt ott abban a pusztán szeretettől vezérelt feldobásban. Meg aztán később kamaszként voltunk nála egy-kétszer, és akkor hát én akkor cselegáncsoztam, és mindig is küzdősportok és harcművészetek szerelmese voltam. Ő meg gyújtizott a hadseregnél is, Szolnokon egyébként a desszántosoknál végzett, tehát ő ejtőernyős volt, ezt is kevesen tudják, és összevetettük ott nála a lakótelepi lakásán, hogy ki mit tud küzdősport és harcművészetek ügyében. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy konyhakés volt a kezünkben. És azt, hogy mondjam, tehát a mai napig hátam borsúzik, ha arra gondolok, hogy a bátyám akkor már nem volt ott, hanem csak én voltam vele, de ott tényleg felső szúrás, alsó szúrás, középső szúrás és egyebek, és akkor ott bemutatta, hogy ő mit tud egy ilyen leszereléssel kapcsolatban.
Azért az életveszélye, 12 éves gyerek.
Igen, de közben meg semmi nem történt, csak mégis, és hát még egy olyan hevülettel, hogy egyszerűen az bátorságomra szükség volt, hogy én ott gyakoroljak apuval. Közben meg most már felnőtt fejjel az egyik egyébként legszebb élményem többek között.
Azért is érdekes, amit most elmeséltél, mert te mindig azt mondod, hogy a te kezdeti dadogásod az genetikai természetű. Ugyanakkor most, hogy ezt így elmondod nekünk, szóval ez akár lehet traumatikus is. Látni ezt egy gyereknek, hogy az édesapja adott esetben, ha jól olvasok a sorok közt, bánthatja is édesanyámat, nem merek kimenni, mert félek az ő haragjától. Nem látsz ebbe összefüggést?
Hát az az igazság, hogy az én dadogásom vagy akadásom, inkább akadásnak mondanám, mert én nekem egy ilyen nagyon enyhébb pszichés jelenlétű valami akadásom van. Ez egész kiskoromban már kiderült, és időszakokra eltűnt, és bizonyos időszakokban előjött.
Láttál bármilyen összefüggést körülményekkel kapcsolatban?
Elképzelhető, de azért is így fogalmazom, hogy ez nekem egy genetikai történet, és nem pedig egy gyermekkori trauma, ami lehetséges, hogy így van, mert én ezzel sosem voltam szakembernél. A szüleim sem erőltették ezt, hogy na akkor logopédushoz vinni a gyereket, és akkor orvosi segítség. Nem tudom, nem tudom. Valószínű azért, mert ők sem érezték ezt annyira tragikusnak, és aztán meg tényleg eltűnt. Eltűnt.
De ott hogy mutatkozott meg?
Hát először is én nagyon későn szólaltam meg. Tehát én egybefüggő mondatokat, és egyáltalán nagyon későn kezdtem el kommunikálni a világgal. Több mint 2 év után egyébként. Akkor állítólag az egyik első egybefüggő mondatom az az volt, hogy alig, ha nem esni fog. Hát ez, hogy aztán ez mennyire egy családi legenda, az nem tudom. Én erre nem emlékszem nyilvánvalóan. Nem tudom, érdekes, amit kérdezel, mert ezzel én még így szintén nem néztem soha szembe, hogy mennyire tett rá ez a fajta gyerekkor, de közben pedig én ezt a gyerekkort nem traumaként éltem meg, és a bátyám sem. Ez egy nagyon boldog és egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, teljes gyerekkor volt, köszönhető anyai nagymamámnak, apai nagymamámnak és édesanyámnak egyébként, és közben apámnak is bizonyos értelemben. Az, hogy voltak ilyen furcsa, nagyon feszült vakuvillanások ebben a gyerekkorban, ami édesapámból és édesapámtól származott, az nem biztos, hogy feltétlenül egy traumatikus gyerekkort jelent ilyen értelemben.
Hát lehet, hogy szakember azért más.
Lehet, amikor... hogy szakember, abszolút, de sose voltam szakembernél. Valahogy természetesen kezelték, aztán eltűnt. Egyiket ő se beszélt a saját traumájáról, tehát hogy soha nem hallottam arról beszélni, hogy ő neki ez milyen traumát okozott, vagy hogy is volt ez gyermekkorában.
De ezeket utólag tudtad meg?
Igen. Igen. Igen.
Megrendítő volt?
Valahol igazolás volt arra, hogy ez nekem miért van, vagy mi, hanem még azt is mondhatnám, hogy nem feltétlenül megrendítő. A megrendítő dolgok szerintem azért azok máshol kezdődnek, vagy vannak, hanem inkább talán én fordítva mondanám, hogy büszke voltam arra, hogy jó, apunak is volt, és akkor én is akkor cipelgetek egy ilyen kis apróságot, úgyhogy milyen jó, hogy ebben is, hogy mondjam, van némi kapcsolódás.
Elnézőbb is lettél vele egy picit? Tehát amikor megtudtad ezeket a gyerekkori történéseket? Meg az ő útját, küzdelmét?
Tudod, mi az érdekes, Endre? Az az érdekes, hogy én mindig is elnéző voltam. Tehát mi gyerekként őt nem vádoltuk. És legfőképpen azt keresem, én is 2 fiút nevelek, hogy én ezt hol és hogy tudom elkerülni. Ezt mondjuk genetikailag nem szerettem volna így becsípni, hogy én is ilyen hogy mondjam, eszközökhöz nyúljak, vagy de például összefügg. Ha én például alkoholt iszom, és azért nem iszom társaságban, és viszonylag ritkán iszom, akkor is azt inkább saját magam tényleg egy nap végén otthon egy kis viszki, ennyi, aztán az ember már le is lazul, ami szerintem teljesen normális, vagy inkább boros vagyok, meg egyebek. Na mindegy, hanem hol van azért se hivatalban, mondjuk egy premiéren, egy banket folyamán, mert egyből a beszéd központomat támadja az alkohol, és akkor nem tudok beszélni. És akkor én, na akkor elkezdett dadogni. Nem csak milyen akadni, érdekes? Akkor dadogni is azonnal. És az engem zavar, idegesít, és nem adom meg az esélyét a környezetemnek, hogy engem így lássa.
Szerinted hol az összefüggés? Azt gondolná laikus, én teljesen az vagyok, hogy talán inkább ellazítja, vagy görstelemné teszi a kicsit is dadogót 2 pohárnyi bor.
Nem feltétlenül.
Nálad meg pont a feszültséget hívja elő.
Igen.
És
igen,
miért?
Igen. Nem tudom. Nem tudom.
Nem lehet, tudom. Hogy olyan gombokat nyom meg benned, ami gyerekkorodban az alkohollal kapcsolatos? Nevezetesen, hogy édesapádat akkor láttad, olyannak, ami feszültséget
lehetséges. Okozott benne. Abszolút lehetséges. Abszolút lehetséges. Abszolút.
A te dadogásod, ugye előtte egy szakemberrel beszélgettünk erről, és azért az visszatérő eleme, hogy a kicsit vagy nagyon is dadogó emberben ez szorongást idézhet elő. Mm. Szégyenérzetet is. Adott esetben apádra, édesapádra hivatkoztál, azt mondtad, hogy a vakot átsegítik az úton, még egy ilyen embert, és ilyen idézetet is találtunk édesapád szájából, aki azt mondta, hogy egy ilyen gyereket sokszor szégyelnek a szülők. Mm. Benned volt szégyenérzet a dadogás miatt?
Nem éltem meg sose ezzel kapcsolatban a szégyenérzetet. Valahogy a humor, meg hát hogyha azon a szinten, vagy olyan mértékben dadogtam volna, mint ahogy ő, akkor biztos, hogy megélek. De ez mondom inkább, nem is dadogásnak merném mondani, hanem inkább akadásnak. De ugyanakkor meg, hogy mondjam, az első, tehát ha rendezek például, akkor elkap egy, hogy mondjam, egy hív, messze előrébb jár az agyam, és gyakorlatilag ezzel a hevülettel, ezzel azonnal jön az is, ez a feszültség, vagy ez a görcs is a kommunikációban, a beszédemben, ami gyakorlatilag azonnal megakasztja a szavakat. És ez rendezés közben az első, amikor ezt meghallom nyilván én is saját magamtól, az első, riadalom és szégyenérzet valóban. De utána ezen a humor segítségével például azonnal túl lehet lenni. És én például nagyon azonnal ellene megyek, mert azonnal közlöm, pláne ha olyan kollégával dolgozom, aki engem nem ismer, hogy elnézést, én most itt csak a hevületem miatt dadogni fogok, és aki engem nem ismer, ez nekem van. Úgyhogy fogadjátok el, előbb-utóbb kimondom majd, amit akarok. És akkor ez azonnal fel is oldja a dolgot. Tehát, hogy...
Ma már egyáltalán nem békióz, nem tesz gátlásos se?
Nem, úgy érzem, hogy nem.
Tehát olyan helyen próbálsz, olyan helyen instruálsz, olyan helyen rendelkezel, ahol sok az idegen.
Elé állok vele, úgy az előbb mondtam. Aha. Tehát inkább megelőzöm. Inkább közlöm, őszintén elmondom, hogy ez nekem van, ez várjátok ki, nem kell ebbe segíteni, ez főleg akkor van, amikor már valamit nagyon-nagyon akarok, tehát amikor már egy biztos, hogy mondjam, állapotban vagyok, vagy nem tudom, hogy mondani, és akkor ez jön. És inkább megelőzöm, hogy ebből bármiféle környezeti feszültség legyen, mert amikor egy próba folyamatban vagyunk, és most már azért szerencsére mindenhol tudják, hogy én egy ilyen szövegigénylő ember vagyok abból a szempontból, hogy én nem vagyok egy blattos típus, viszont szeretem megkapni akármilyen szöveget előre, mert azzal nekem dolgom van, és azzal nekem munkám van.
Sokkal több, mint egy emberadogó színes.
Igen. Viszont ez magával hordoz azt is, hogy mint hogy munkát teszek bele, általában tudom is, hogy miről beszélek, miután oda jutok az adott helyzetbe, és egy próba folyamat folyamán is nekem az a dolgom, hogy tehát hogyha már összpróba szinten megy egy darab, és hogyha bárhol egyszer csak megérzem csak a lehelletét annak, hogy itt most én akadnék, akkor tudom, hogy ott valamit nem tettem rendbe. Mert ott hirtelen én törtem elő, és én szólaltam meg, és nem a szerep.
Már a szöveggel kapcsolatban valamit nem dolgoztál meg színészként.
Nem, hanem az egész szereppel kapcsolatban.
A szereppel kapcsolatban úgy értem.
A szituációval, annak a lélektanával, annak a pszichéjével, annak a helyzetével, az indokaival, az okaival, a szándékaival kapcsolatban, ott akkor valami sötét folt van, mert előtörtem én, és nem a szerep működik.
Volt, hogy színpadon elkezdtél dadogni? Előadás közben?
Akkor, hogyha úgy, és ilyen is van, hogyha úgy kerültem előadásra egy szereppel kapcsolatban, hogy nem sikerült mindent megoldanom, vagy kidolgoznom, vagy nem sikerült arra a szintre eljutatnom az adott szerepet.
És akkor mi történik? Nem nyílik a föld?
Akkor általában rádadogok, hogy azt higgyék, hogy ez direkt van, és hogy a szerepnek a jellegzetessége, igen. Az első az véletlenül jön, és az egy százas izzó, akkor én otthon azonnal előveszem a szöveget, azonnal megnézem, hogy ez most mitől volt, azonnal valamit helyre kell tegyek a pszichémben is a szereppel kapcsolatban, mert ott valami előtört.
Milyen érdekes, amit mondasz, hogy színészek azt szokták mondani, hogy egy dologtól félnek, és az, ami bénítja őket, hogy elfelejtik a szöveget. Mindenkinek van valami triggerpontja az élet minden területén. Mm. Van, amitől befrusztrálódunk. Mm. Ilyen-olyan minőségünkbe. Neked van egy ilyen tökéletlenséged, vagy nem tudom, minek nevezed. Időként megmutatkozó tökéletlenséged. Nálad ez nem okozott soha olyat, hogy páni félelmet idézett elő, hogy csak nehogy előjöjjön.
Nem. Nem, azt nem.
Azt te aláírod, hogy ugye a szakemberrel abban maradtunk, ő legalábbis azt állítja, hogy bizonyos fajta életszakaszok vagy körülmények teremtik meg annak az esélyét, hogy az ember bizonyos időszakokra elkezd dadogni. Még egy nyugalmasabb, komfortosabb, kiegyensúlyozottabb életszituációban már nem dadog. Te is észreveszed, vagy valahogy nyakon tudod csípni azt, hogy milyen körülményeknek kell együtt állnia ahhoz, hogy ez a dadogás ez életbe lépjen?
Hát igen, ilyen értelemben igen. Hát, tehát a feszültség, a görcs, a fáradtság például, az is, hogyha valaminek nagyon örülök, tehát mindenképpen egy hogy mondjam, érzelmi, hogy mondjam, tolulás. Ez lehet negatív is, lehet pozitív is.
Pozitív is elő tudja hívni?
Hogyne, persze.
Eufórikus állapotban
persze,
is tud adogni az embert
tényleg? Persze, hogyne. Hogy elkapja az érzelem, és elkapja a hív, és akkor ez csak persze, ugyanúgy. Hogy nem. Tehát az, hogy ez az életkornak megfelelő különböző szakaszokban hogy változik, és éppen hogy él meg az ember különböző történéseket és a környezetét, az is nyilván befolyásolja. Biztos vagyok benne.
Az, hogy most egyáltalán nem dadogsz, mikor beszélgetünk, ez neked melló koncentrációt?
Az előbb már egy elvetőm volt
ami egy pici elakadás.
Azaz.
De ez neked nagy koncentrálás? Tehát ez most melló?
Nem nagy, de igen. Gyakorlat nyilván, tehát, hogy nem lehet ezen a pályán azért dadogóként létezni.
Ha elengeded magad, gyerekekkel beszélsz, pároddal, kollégáiddal, csak úgy beszélgettek a büfében.
Ó, akkor jobban előjön.
Jobban előjön?
Persze. Pláne, ha nevelek, tehát, hogyha két fiút nevelem, vagy bármi, és akkor hát nyilván otthon egy harmadikus környezetben vagyok, vagy valamit én el akarok mondani, és akkor előjön. A párom például imádja, mert ő meg nagyon szexisnek tartja. Tehát ő azt mondja, hogy ő imádja. És a párom például, ő az egyetlen a világon, szerintem, aki ezt meri gúnyolni is.
Ki is tudja gúnyolni?
Igen. És neki megengedem. Persze.
És tudsz rajta nevetni teli szívvel?
Hogyne, persze. És akkor visszadadok. És akkor nevet, mondom, mit nevetsz? Hát elmondom ezt most, hogy mondtad ki. És akkor elkezd játszani, imitálni ezt a dolgot, és én nevetek.
De ezt neki engeded meg azért. Mással ez...
Persze, nyilván, de ilyen helyzetben... De én azt gondolom, hogy ha a környezet érzi az emberen, hogy ez tehát én nem, hogy mondjam, feltétlen görcsölök ezen, vagy görcsen reagálok. Vagy, hanem inkább a humor oldaláról próbálom ezt megfogni, elfogadni, hogy ez nekem van, és ezzel tájékoztatom a környezetemet, akkor nagyon sok feszültség, és nagyon sok rossz légkör kioldódik ilyen értelemben. Tehát,
mondd, te valaha torzsalkodtál, vagy berzenkedtél a sorssal szemben, hogy miért van nekem ez? Olyan jó lenne, hogyha nem kellene többet dolgoznom a szövegtudásért, ha nem kellene ilyen koncentráltan jelen lennem sokszor.
Nem, mert nézd, azon, most ugye mondtad, hogy itt folyékonyan beszélek, és hogy ez mennyi meló. Én megmondtam, hogy igen, nem akkora, de azért meló mindenféle téren, de én nekem ez hogy mondjam, az egyéniségemnek a része. Ez olyan, mint kék a szemem, ilyen színű a hajam. Most éppen ennyi és ennyi kiló vagyok. Én ezt nem akarom magamban se leküzdeni, se, hanem én ezt használom, és felhasználom, ha úgy tetszik, és ettől az egyéniségem, vagy a munkám, vagy a létezésem, hogy mondjam, ilyen értelemben csak több.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ilyen őszinte voltál.
Köszönöm.
Ez volt a Lélekben dr. Lajos Péterrel és Őze Áronnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsa Egyi Gábor és Antos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.